Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpont programigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát kezdjük is azzal, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy konferencián azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ki kell mondanunk, hogy a magyar egészségügy az nagyon beteg. Ha ez valóban így van, akkor mi lehet ennek a betegségnek? Hát először is a diagnózisa, és mi lehet a recept, vagy a gyógymód?
Csak ilyen apró kérdésekkel indítunk.
Aztán az egészségügy egyes szintjeiről is beszélünk, csak így bevezetőképpen ön hogy látja, hogy valóban beteg állapotban van a hazai egészségügy?
A magyar egészségügynek legnagyobb problémája az, hogy a beteget, akik hozzájuk fordulnak, az magára hagyják. Tehát a közellátó rendszerbe ma a betegek nagyon nehezen férnek hozzá a szolgáltatásokhoz, magánegészségügyhöz pedig már nincs elég forrásuk, tehát a beteg gyakorlatilag sokszor ellátatlan kóborol a rendszerbe.
Hát ott marad valahol félúton.
Igen, tehát az egyik az, hogy a betegeket ellátatlanul hagyja, a másik része ennek a történetnek pedig az lehet, hogy gyakorlatilag maga az ellátórendszer ugyan az elmúlt évtizedekben a kormány mindent elkövetett, hogy központilag irányítsa a rendszer, de mégis az egyik legköszönő államtitkár nem olyan régen úgy fogalmazott, hogy a rendszer gazdátlan. Tehát ezek az apró problémák vannak.
Itt egyébként ezen a konferencián Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azért felsorolt konkrétumokat, ami szerinte a legfőbb gond, hogy túl sok beteg vár túl sokáig, nincsenek kiszámítható betegutak, leromlott az infrastruktúra, orvosok, nővérek, szakdolgozók nagy számban hiányoznak továbbra is. Ezekről majd beszélünk részletesen is, de most akkor nézzük egy kicsit azért a pénzbeli vagy az anyagi vetületet.
De mert, bocsánat, egy pillanatra még ugye, ahogy összefoglalom, azért szoktak egy mutatót tehát van egy mutató, ami viszonylag jól jellemzi az egészségügynek a teljesítményét. Ezt pedig úgy hívják, hogy az úgynevezett elkerülhető halálozás. Ezt szerintem azok, akik egészségügyi szakértőket szoktak hallgatni, azok ismerik ezt a fogalmat már. Ez két elemből áll, az egyik az úgynevezett megelőzhető halálozás, a másik pedig az úgynevezett kezelhető halálozás. Ezt egyébként egy nemzetközi mutatórendszer, és Magyarország az Európai Unió összehasonlításában az utolsók között áll a nemzetközi listán, és gyakorlatilag dupla annyian halnak meg nálunk, akár a megelőzhető halálozásba, és dupla annyian, tehát kétszer annyian halnak meg a kezelhető halálozásba. És a kezelhető halálozás kategória pedig arra utal, hogy gyakorlatilag a betegek megfelelő helyen, megfelelő időben adekvát ellátást kapnak-e vagy sem. Ez ami az egyik legkellemetlenebb
történet. Én is láttam itt számadatokat, ugye szoktak ilyen GDP arányos összehasonlításokat alkalmazni, ugye a finanszírozás tekintetében, hát ugye minden mögött gondolom, hogy a finanszírozás és a pénz van, és hát majd nyilván mi is oda lukadunk ki. És ha azt nézzük, akkor ugye Magyarországon, ugye, ha én jól láttam, akkor a GDP 4-4,5%-a jut egészségügyre.
Igen,
ez kevés vagy elfogadható? Azt nem, nyilván azt nem gondolnánk, hogy túl sok, semmiképpen.
Hát kevés. 4,5 és 4,7 között hozzák most az idei esztendőbe várhatóan, amennyi
Szlovákiában majdnem 7%.
Igen, tehát az Európai Unió is több mint 7% szinten mozog a közkiadások tekintetében, tehát van hova fejlődni, nem véletlen, hogy akkor, amikor a Tisza megjelentette a saját programját, akkor az egészségügyet a zászlájára tűzte, és azt mondta, hogy minimum 500 milliárddal emelni akarja a közkiadásokat. Ez egy jó hír.
Ez évente
persze, és akkor következő esztendőben akkor már ez nem 500, hanem 1000 milliárdot, és így tovább.
De mire azt jelenti, ez az 500 milliárd? Ez ugye nagyon nagy összegnek tűnik, de azért, hogyha az egészségügyi kiadásokat nézzük, akkor nem tudom, hogy ez hol helyezhető egyáltalán. Mire lehet elég? Én olyan számadatot láttam, hogy nagyjából évente most olyan 2000 milliárd forint hiányzik az egészségügyből.
Hát, hogyha megnézzük, az idei esztendőben körülbelül a GDP olyan 8 vagy 90 ezer milliárd forint lesz. 90 ezer milliárd. És az, amit közkiadásból elköltünk egészségügyre, azért az egy ilyen 3,5-4 ezer milliárd lesz. Tehát ehhez képest kell nézni azt, amit el fogunk költeni. Szűken véve, tehát a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök nélkül körülbelül 3000 milliárdot költünk az egészségügyre. Ehhez képest, hogyha hozzáadjuk az 500 milliárdot,
akkor
azért
az már
több mint 15%-os javulás lehetőségét nyújtja.
Ugye itt néztük ezt a GDP arányos összehasonlítást, és hogy hol vagyunk mi ebben az európai rangsorban, és hát nem állunk túl jó helyen, de ugye szoktak még egy másik összehasonlítást is alkalmazni, az egészségben eltöltött éveket, ebben sem állunk túl jól, mert én erre is láttam egy adatot, hát az elég drámainak tűnik, hogy Magyarországon 10 férfiből 4 nem éri meg a nyugdíjkorhatár, tehát a 65 éves kort sem.
Igen, de van ilyen, hogy születéskor vállalatú élettartam, az Magyarországon ma 77 év, a nőké az durván 80, a férfiaké éppen, hogy 74 év, és a másik az egészségben eltöltött életévek, ott a 62-64 között mozgunk, egyébként ezzel az unió átlagát elérjük teljesen. Tehát, de ez egy része ilyen önbevalláson alapuló történet, tehát ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy a magyar lakosságnak az egészség tudatossága az esetleg másodt áll, mint más országoké, de ez a 62-64 év, ez nem olyan rossz. Ausztriája 60 körül van, tehát ebben spéci nem állunk annyira rosszul, a születkéskor vállalatú élettartomban állunk rosszul. Yeah, az több mint 4 évvel alacsonyabb, mint a nyugat-európai átlag.
Ha megnézzük az egészségügy különböző szintjét, és kérem, hogy nézzük is majd meg, hát ott mindenki találkozott már különböző gondokkal, de ön is utalt arra, hogy azért az elmúlt időszakban, minthogyha a tekintetben is lett volna változás, és többször is beszélt erről más interjúkban is, hogy hát úgy elfogyott egyszer csak az embereknek a türelme. Évekkel ezelőtt volt egy felmérés, emlékszem arra, amikor az egészségügy, az egészségügyel kapcsolatos kérdések még nem is szerepeltek a top 3-ban, vagy a top 4-ben, aztán elmúlt néhány év, és az elmúlt 2-3 évben gondolom, hogy ahogy duzzadtak és dagadtak a különböző várólisták, vagy az, hogy egy hasi ultrahangot is csak magánellátásban lehetett megcsináltatni, valószínűleg ez a közhangulat is ehhez kapcsolódóan változott, és a választási kampányban már most a legutóbbi választások előtt ez már valóban középponti kérdés lett. Tehát, hogy egyrészt elfogyott az emberek türelme, és egyre többen foglalkoztak az egészségügyel kapcsolatos kérdésekkel és problémákkal.
Hát az én emlékeim alapján nem az utóbbi 2-3 évbe került a top, hanem sokkal korábban, legalább 10 évvel ezelőtt már oda került. Ugye az a probléma, hogy a kormányzat 2010 után olyan utat választott az egészségügyi rendszer átszervezésére, ami nem hozott megfelelő eredményességű egészségügyet. Elkezdte államosítani az egész intézményeket, az én olvasatomban nem volt szerencsés történet, fölösleges volt, és ugye annak idején, amikor államosították az intézményeket, azt mondták, hogy az önkormányzatok nem egyforma mértékben tudják segíteni az egész intézményeket, ezért igazságtalan, hogy egy gazdag...
Tulajdonképpen ez a, lehet, hogy egy rosszul értelmezett esélyegyenlőségre való törekvés volt emögött,
mert
ugye ugyanez zajlott az oktatási intézmények tekintetében is, hogy akkor Batonyától Nemesmedvesig ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazokkal az esélyekkel juthassanak az emberek az oktatáshoz, az egészséghez.
Persze, és ezzel a gondolatisággal nincs is semmi probléma, csak az a baj, hogy nem javultak azok a hozzáférhetőségek a betegek számára, hogy szegény önkormányzat állt az intézmény mögött, hanem gyakorlatilag mindegyik leromlott. Tehát, hogy úgy központosítottak, hogy nem javult a hozzáférése a betegeknek, mert megfelelő beruházási forrásokat nem fordítottak az egészségügyi intézmények fejlesztésére. Annak idején 2010 előtt az utolsó évben, 2009-ben még több mint 90 milliárd forintot fordítottak az egészségügyi intézmények fejlesztésére az önkormányzatok saját forrásokból. Utána később, amikor államosították 11-12-ben például a kórházi ellátórendszert, akkor vele együtt mondjuk a járóbeteg szakrendelők döntő többségét, utána 6-7 milliárd forintokai. Azért kellett pitizni ők annak a középirányító szervezetnek, aki abban az időben próbálta a kórházak problémáit menedzselni.
De ez azt is jelenti egyébként, hogy ha így visszatekintünk, akkor mondjuk jobb gazdák voltak az önkormányzatok?
Nem,
mert azért
nem
az önkormányzatok is anyagilag igencsak ki vannak véreztetve.
Persze, hát akkor kevésbé, mint most. Nem feltétlenül kellett volna egy felmérést csinálni, hogy tulajdonképpen az önkormányzati tulajdon mennyire tölti be azt a szerepkörét, amit egyébként amit egy tulajdonosnak be kell tölteni. Vajon felelősségteljes gazdálkodásra biztatja a kórházigazgatókat, humán erőforrás problémákat megfelelően kezeli-e, és akkor, hogyha egy azonnali havária helyzet adódik, akkor nyújt-e segítséget az egész intézménynek. Ezek a felmérések nem készültek el, a kormányzat 11-12-ben úgy látta, hogy ő biztosan jobb gazdája tud lenni az egészségügyi intézményeknek, mint az önkormányzatok. Ez a vágya nem teljesült. És akkor utána, hogyha nézzük sorba ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy különböző fordulaton keresztül, de a megyei kórház ellátórendszert kezdték el erősíteni, tehát hogy a megyei kórházak, vármegyei kórházak, azok egy irányító szerepet töltsenek be az ellátás megszervezésébe. Nem csak a kórházak vonatkozásába, hanem a járóbeteg szakrendelők és időnként esetleg a háziorvosi rendszerbe is egy picit belenéztek. Mi lett ennek a következménye? Egyrészt azt lehet látni, és ez most már ugye azért napirenden van, hogy a megyei kórházaknak kellett volna egy egészséges munkamegosztást kialakítani a városi kórházakkal. Nem sikerült mindenütt. Vannak olyan megyék, ahol egyébként ez egy sikeres program volt, de több fele, és inkább a többségben nem sikerült jó munkamegosztást kialakítani. Ennek az lett a következménye, hogy a betegek elkezdtek a megyei kórházba menni. Viszont a megyei kórháznak a kapacitásait nem úgy alakították ki, hogy az egész megyéből csak ők lássák el a betegeket, fekvőbetegeket. Ezért aztán sürgőségbetegellátási osztályokon elképesztően nagy sorok alakultak ki, tartatatlan állapotok. Tehát, hogy az egész rendszer nem volt megfelelően végig gondolva. Kettő, az alapellátást, ahol ugye háziorvosok dolgoznak, védőnők dolgoztak, azokat nem erősítették meg megfelelően. Tehát nem kaptak plusz humán erőforrásra. Ugye ma egy orvos, egy nővér szinte még mindig a jellemző praxis. Nyugat-Európában mindenütt 4-5 segítője van egy házi orvosnak, hogy minél több szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosságnak, a lakóhelyhez közel. Nálunk ez a rendszer próbaként szintén kipróbálásra került a svájci modellkísérlet, ugye a svájci kormány adott erre forrásokat, hogy egy modellkísérlet formájában lehessen föltérképezni, hogy olyan elmaradott területeken, mint Észak-Alföld, és Észak-Magyarországot vajon sikerül-e az elmaradott térségekbe jobb minőségű szolgáltatást kialakítani.
Ahol mondjuk eleve a házi orvosi praxis is netán hiányzik.
Igen, nehogy Isten, igen, de abban az időben még egy picit, ebben az időben 12-13-ban hanem... még egy jobb helyzet volt, mint amilyen helyzet most van, és sikerült oda a svájci kormány pénzének köszönhetően odahozni többlet munkaerőt. És akkor gyógytornásztoktól kezdve, pszichológusig, diabetológusig, sok mindenki és diabetes szak kértők elkezdtek foglalkozni a betegekkel. Elkezdtek rövid időn belül javulni az egészség mutatói is ezeknek a lakosságcsoportoknak. Tehát ez egy kifejezetten jó fajta.
Ez csak egy kísérleti modell
ez
volt.
Igen, és utána igen, ezeket hívták praxis közösségeknek, és aztán nem is tudom, hogy miért fordulhatott elő az, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy jó modell, kísérlet, tessék, vezessük be, és nem került bevezetésre. Hanem újabb és újabb kísérletek követték. Tehát az, hogy a háziorvosi rendszer nincs megfelelően megerősítve, az biztos, hogy az egyik ok annak, hogy miért mennek ilyen sokan a kórházakba. Másrészt ugye van egy ugye három osztatú a magyar egészségügy. Van az alapellátás, járóbeteg szakrendelő és a kórházi rendszer. A járóbeteg szakrendelőkkel még nem foglalkoztunk. Ott viszont az a probléma, hogy kik vannak ma egy ilyen járóbeteg szakrendelőben. Elsősorban idős orvosok, akik már nem akarnak ügyelni a kórházakban, viszont nagy tapasztalatuk van, tehát jó, hogy vannak, de ugyanakkor pedig a munkavégzési pörgetés, ami jelen van ma a járóbeteg szakrendelőkben, azt mutatja, hogy azok után, hogy a kormány az orvosi béreket jelentősen megemelte, ennek egy olyan teljesítmény visszafogó hatása lett, mert egyébként egyúttal párhuzamosan a paraszolvenciát kivezették. És itt a rendszer tulajdonképpen mindenki számára a meglepetésként nagyon megrodjan. Tehát még az a kormánynak is fejtölést okoz, és szerintem az orvosi kamarának is, hogy megemelte a kormány jelentősen, tényleg jelentősen megemelte az orvosi béreket, ehhez képest az orvosi teljesítmény csökkent.
Mert hogy nincs ez az ösztönző rendszer?
Igen, és akkor ugye ezért a mostani kormány fogja erőltetni, remélem azt a vonulatot, szóban biztosan látszik már, hogy azt szeretné, hogy a teljesítmény mélegelésre kerüljön, az, hogy milyen minőségi ellátást kap a beteg, az is mérésre kerüljön, és akkor azért fizessen az orvosnak vagy az egészségügyi intézmény, hogyha jól látja el, nem csak az, hogy megfelelő számban, hanem jó el kell látni.
De ez azt is jelenti most, hogy akkor tulajdonképpen az az orvos, aki korábban elvégzett egy héten 5-6-7 műtétet, Az most történetesen elvégez mondjuk egy műtétet, mert nincs.
Hát ennyire nem durva, ennyire nem durva a számok, de egyébként igen kevesebbet.
Jóval kevesebbet, mert
igen, hogy... illetve van, aki nagyon sokat dolgozik az ellátórendszerben, és vannak olyanok, akik ugyanaz kevesebbet.
A, ugyanaz a bérsáv szerint.
Igen, de vannak orvosok, akik egyébként nem föltétlenül vágják vissza a saját teljesítményüket szerencsére. Mm. De például
hát mondjuk az orvosi hivatás tudat okán gondolom.
Igen, szerencsére, hogy vannak ilyen orvosaink is.
Ugye említette ezt az ösztönző rendszer hiányt, vagy a teljesítmény ösztönzést. Ha én jól emlékszem, akkor ugye három fordulóban zajlott ez az orvosi bérrendezés, vagy béremelés. Az első volt egy ilyen nagyobb, ilyen 70% körül, és az utolsó az a 10%-os, minthogyha az már ott felvetődött volna az, talán volt is ilyen kormányzati törekvés, hogy ott valami teljesítmény mutatóhoz községes ezt, és aztán ez mégis
ez így van, ez igen, sajnos ez egy szerencsétlenül alakult történet, igen, 70%, aztán 20%, és aztán a maradék 10%-nál a kormányzat szerette volna elérni az orvosi kamaránál, hogy ezt a 10%-át, 10%-ot adják oda az intézményvezetőknek, és bízzák rájuk, hogy milyen alapon osztják széjjel az orvosoknak, és az orvosi kamara ebbe a változtatásba nem ment bele. Mm. Ez nem volt egy szerencsés történet.
Nézzük azért még egy kicsit a különböző ellátási szinteket. Ugye az alapellátásról, a házi orvosi szintről beszéltünk, és szerintem azért is érdemes erről egy kicsit részletesebben beszélni, mert hát én laikusként azt látom, hogy ez hát talán az egyik legfontosabb terület az egészségügyi ellátásban, hiszen itt találkozik az orvossal a beteg, tehát a panaszaival alaphelyzetben nyilván a házi orvosát keresi föl, és azért az egybehangzó vélemény, hogy itt nagyon sürgető és nagyon, nagyon fontos teendők.
Így van, de ez a mostani kormányzat is érzi praxis,
ahol ugye azért a, hát egyrészt ugye, hogy hiányoznak is házi orvosi praxisok, most már elég
nagy számban. Több mint ezer praxis nincs betöltve.
És az is aggasztó lehet, hogy itt azért a korfa is hát aggodalomra ad okot, azért 70 év felett van a házi orvosoknak egy jó része. Én a költözésünk folyamán az elmúlt néhány évben kétszer is más házi orvoshoz kerültem, és mind a kettő már 80 év fölött volt.
Tehát, és egyébként örülni kell, hogy legalább hogy volt, dolgoznak. Igen. Tehát 38%-a a házi orvosoknak, a jól emlékszem, azok vagy nyugdíjasok, vagy nyugdíjas korúak, de még nem mentek nyugdíjba. Tehát ez egy olyan történet, hogy tényleg a kormánynak az egyik legfontosabb feladata az, hogy megoldja az utánpótlást. Ahhoz viszont nyilván lépéseket kell tenni. Ma a házi orvosoknak a kompetenciája, illetve a hatásköre nem elégséges ahhoz, hogy egy megfelelő szellemi kihívást jelentsen egy fiatal orvos számára.
Tehát, hogy nem népszerű ezt választani?
Nem népszerű, igen. Egyértelműen, mert azt gondolják, hogy csak receptet kell fölírni, vagy be kell utalni a beteget máshova. Nem, ma már azért kiderült, hogy rengeteg krónikus betegség gyógyítható a beteg otthonának a közelébe, vagy akár ott
otthonában
belül. De lehet vinni
a házi orvosi szintre ezeket? Tehát gondolom, nagyon ide sokat, diagnosztikai
igen, nagyon sokat. Vannak így ágymeletti diagnosztikus eszközöket, amit POK-nak hívnak, és itt a korábbi kormány is elkezdte ezeket az eszközöket vásárolni. Uniós forrásokból, szerencsére. Közép-magyarországi régióban most fog beírni ez a folyamat, de elkezdtek olyan eszközöket alkalmazni, ami a beteg ágya mellett is alkalmas arra, hogy diagnosztizálja, hogy a betegnek mi lehet a probléma, és arra ott a helyszínen adjanak releváns választ. Az a probléma, hogy ezeket az eszközöket nem tanították be, egyelőre a házi orvosoknak tömegesen, nagyon sokan elmentek tanfolyamra, de nem elegen. Kettő, ezeknek az eszközöknek az üzemeltetése pénzbe kerül. Három, nem ösztönzik az orvosokat arra, hogy használják is ezeket az eszközöket. Csak ez a három probléma van. Szerintem e tekintetben azért a kormányzat, mostani kormányzat ebben élénkebb lesz, és plusz tanfolyamok, plusz ösztönzőket be fognak kapcsolni a rendszerbe.
Ehhez az alapellátási szinthez hozzányúlnak, mondjuk markánsan hozzányúlnak, akkor egyértelműen a betegutak is változnak? Tehát mondjuk
muszáj.
Helyzet van a sürgősségi osztályokon, a kórházakban, ami most van?
Nagyon reméljük, tehát ugye az egyik dolog az, hogy egy csomó beteg fölöslegesen kerül kórházakba. Mm. Azokat akkor el kell látni alapellátásba, hogy jár a beteg szakrendelések szintjén. Tehát ezt ugye úgy szoktuk mondani, hogy definitív ellátás, vagy a befejezett ellátás arányát növelni kell. Ahhoz megfelelő ösztönzési rendszert kell kialakítani, hogy a betegek fölöslegesen ne kerüljenek kórházba. Úgyhogy reméljük, hogy kialakulnak olyan eljárásrendek és olyan ösztönzők, amelyek támogatni fogják ezeket a praxisokat, akár a szakdolgozó, vagy bocsánat, a szakorvosokkal közösen, ilyen kvázi úgynevezett csoportpraxisok formájában, hogy együtt tudjanak dolgozni, és egy-egy krónikus beteg csoportot közösen kezeljenek, és hogyha sikeresek ezek a kezelések, és megfelelő állapotban tudják tartani a krónikus betegeket, akkor erre mindenféle ösztönzőket tudnak kapni. Tehát, hogy erre vannak jó nemzetközi példák, és remélem, hogy a magyar egészségügyben is ezek el fognak terjedni.
A következő szinten ott a járó betegellátás, vagy a szakrendelői szinten, ott mi lehet a legnagyobb gond, vagy mi az, amihez ott hozzá kellene nyúlni, vagy érdemes lenne hozzá nyúlni?
Hát ott is mindent. Tehát az egyik, hogy most, hogy megnéztem betegforgalmi adatokat, az önálló járó beteg szakrendelőknek a teljesítménye az lement 20%-kal a 19-eshez képest. Tehát az azt jelenti, hogy...
Elég nagy szám.
Igen, az tényleg látványos. Engem is meglepett ez az adat. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ma kevesebben vannak ott, és kevesebb beteget látnak el. Tehát még régebben volt egy úgynevezett 5 perces szabály, hogy 5 percnél kevesebbet nem lehet egy beteggel eltölteni, hogyha megjelenik, most meg már 15-20 perc is jut egy betegre. Elvileg ebből az következhetne, hogy a beteget alaposan kivizsgálják, megbeszélik, és releváns szolgáltatásokat kaphat. Nem tudom, hogy ez még az eredményesség oldalon nem látszik, de nyilván majd lesznek olyan minőségi mutatók, amelyeket bevezetnek, és akkor ezt is fogják tudni mérni, hogy így van.
De hát azért szerintem mindenki megtapasztalhatta azt, hogy a szakrendelőkben vagy a járó betegellátásban, hogyha mondjuk egy diagnosztikai vizsgálatra próbál bejelentkezni az ember, hát akkor vagy hónapokra előre kap időpontot, egyáltalán és nem kap, és mondjuk a hasi ultrahangra el kell mennie a saját zsebéből finanszírozva egy magán ellátáshoz.
Igen. Bár egyébként tavaly a korábbi kormány felemelte duplájára a finanszírozását az ultrahang vizsgálatoknak, mert érzékelte, hogy gyakorlatilag a betegek kiszorulnak a közellátásból, és gyakorlatilag kénytelenek elmenni magánellátásba. Nonsense. Sajnos több ilyen tevékenység van, nem csak ez a hasi ultrahang vizsgálat. És tényleg, tehát a közés a magán együttélésével kapcsolatosan ugye rengeteg probléma szintén fölvetül. Az egyik az, hogy bizonyos ellátások, ellátástípusok a közellátásban nem elérhetőek csak a magánellátásban. De ha megnézzük, hogy az orvosok milyen mértékben járnak át a két rendszer között, akkor azért megdöbbentő adatok vannak. A tavaly decemberben az orvosi kamara több mint 4000 orvost megkérdezett arról, hogy akkor hányan dolgoznak közben, csak közellátásban, csak magánban és a mind a kettőben. És kiderült, hogy az orvosoknak majdnem a felenek mind a két helyen van állása. És 15-16% volt az, aki csak magánellátásban volt, és összesen 40% maradt, aki csak közellátásban dolgozott. Tehát ilyen körülmények között a köz- és a magánellátás szétválasztása, ami egyébként egy releváns feladat lenne, illetve hogyha a határokat meg kell szabni, akkor ezek fontos ismérvek lehetnek. Nagyon nehéz nekiállni, úgyhogy az orvostársadalmat az ember nem állítja maga mellé, hogy olyan megoldásokat válasszon, amit az orvostársadalom tagjai elfogadnak, különben itt hagyják az egész szektort.
Ugye azt mondja, hogy ezeket külön kell választani, de azért óvatatlanul lehetnek mondjuk hidak, vagy érdemes lenne hidakat is építeni, hogy mondjuk a magánegészségügyben ott lévő diagnosztikai eszközöket valamilyen módon akár segíte felhasználni az állami ellátásban?
Igen, de tulajdonképpen a közellátó rendszerben a kapacitások általában elégségesek. Nyilván van egy-egy eszköz, ami a magánba hozzáférhető, és a közellátásban nem, de egyébként meg műtőkapacitás, meg ez hasonlók, hát, azok rendelkezésre állnak. Sőt, ugye különböző belső vizsgálatok arra utalnak, hogy a kórházigazgatók is elismerik, hogy sokkal több beteget tudnának ellátni, ha például megfelelő finanszírozás csatlakozott hozzá. Tehát vannak úgynevezett várólista ledolgozó programok, és ezekre a kormány költött 5 milliárd forintot minden évbe, de hát azáltal, hogy csak egy 10%-os többletet kapnak ahhoz képest, mint amit normál finanszírozás keretében kapnak, az még mindig kevésnek bizonyul. Úgyhogy ha nem tudja megemelni a kormány ezt 30 vagy 40%-ra, akkor a várólisták azok nem fognak érdemben csökkenni. Holott a kapacitások rendelkezésre állnak a közellátásba. Tehát nem igaz az, hogy csak a magánellátás igénybevételével lehetne fölgyorsítani a várólisták ledolgozását. Van elég kapacitás, megfelelő forrást kell erre fordítani a kormánynak.
Érintőlegesen már szóba kerültek a kórházak, amik most ugye egy koncentráció révén állami és központi tulajdonban vannak. Érdemes lenne egyébként ezt is újra gondolni, vagy akár újra szabni valamilyen formában, ha nem is úgy, hogy egy az egybe visszahelyezni ezeket az önkormányzatok fenntartásába vagy tulajdonlásába. Lehet, hogy nem is lenne erre már kellő anyagi ereje most az önkormányzatoknak, de érdemes ezen is gondolkodni, hogy ezt a tulajdoni szerkezetet valahogy megbontani?
Hogyha a tulajdonosi szerkezetet vélhetően nem érdemes már hozzányúlni, mert az önkormányzatoknak is elfogyott a pénzük, hogy fenntartsák őket, kettő elszoktak ettől a feladattól. Én már szerintem nem szoknának hozzá tizenvalahány év után, hogy újra ilyenekkel foglalkozzanak.
Csak ez ilyen jelképes dolog, ahogy egyébként az iskolái, az oktatási intézményeikhez is ragaszkodtak az önkormányzatok. Nyilván a városi önkormányzat a városi kórházához
hát
is.
Most is lehet látni, hogy amikor a városi kórházak ott döglődnek és alig tudnak funkcionálni, akkor nagyon sok önkormányzat erőn fölül rak bele pénzt, hogy legalább néhány orvos legyen, és akkor legalább az ott lévő kismamák ott tudjanak szülni, mondjuk az egyik kedvelt szerepe ez az önkormányzatoknak, hogy a szülészetet próbálják a saját területükön tartani, és elképesztő összegeket hajlandók erre fordítani. Tehát itt teljesen nem sikerült elvenni a kedvét az önkormányzatoknak az egész feladatoktól, de nem hiszem, hogy ez lenne a jó megoldás. Annál inkább kellene foglalkozni azzal, hogy az önkormányzatok a kórházak milyen formában dolgozzanak, mert költségvetési intézményekként dolgoznak, ez a gazdálkodási forma, és ez teljesen alkalmatlan arra, hogy valaki egy kórházat vagy egy egészségügyi intézményt üzemeltessen. Ezért még korábban egy régi az első Fidesz kormány idején Mikola István úgynevezett kórháztörvényt alkotott, és non-profit gazdasági társaságokká akarta átalakítani az egész intézményeket. Aztán később az MSZP kormány ezt a lehetőséget megszüntette. Nem volt szerencsés dolog, mert ha megkérdezzük a kórházakat, akkor mindenki a gazdálkodási formáját át akarna alakítani valamilyen társasági formává. Mert azt mondja, hogy abban sokkal több a lehetőség, jobban önállóan tudnak gazdálkodni.
Nagyobb a mozgástér.
Igen, és szerintem a mostani időszakban is egy kórház vagy intézményi törvényt kell alkotni annak érdekében, hogy azok az intézmények a béklyóktól megszabaduljanak, és sokkal önállóbb gazdálkodást tudjanak folytatni, illetve hogyha van nekik többet forrásuk, régebben volt olyan kórház, pár éve ezelőtt például a Heves megyei kórházban több mint 1 milliárdos plusszal rendelkeztek, ez már elég régi történet, de minden esetre a kórházigazgató még arra se tudta felhasználni a pénzt, hogy premizálja a saját dolgozóit, arra nem kapott engedélyt. Tehát olyan abszurditások...
Hát ez a központosítás, amiről
beszéltem. Igen, vagy például, hogy a járóbeteg szakrendelő egy pillanatra visszatérve. Érzékeli egy járóbeteg szakrendelő vezetője, hogy több órát kellene fordítania neki a betegek ellátására, mert lehagy Isten egy orvos megjelent, és akkor mondjuk kardiológiai rendelésre többet át tudna csoportosítani, és belülről a saját úgynevezett szakorvosi óráiból át tudna csoportosítani mondjuk 5 órát kardiológiára. Mi történik? Ilyenkor az úgynevezett felügyelő kórházhoz el kell juttatni ezt az információt a járóbeteg szakrendelő vezetőjének, és kérni, hogy járuljon hozzá, hogy változtasson saját hatáskört, és semmi értelme nincs, hogy ez így legyen. Utána az fogja és elküldi az országos kórházi főigazgatáshoz, és azok viszont elküldik az NNGK-hoz, az ANTS vezet. És mire ez körbe, eltelik fél esztendő. Tehát az, hogy milyen rossz konstrukciót sikerült összerakni az elmúlt évek alatt, ez például szerintem nagyon jól bizonyítja. Minden sokkal bürokratikusabb, minden sokkal lassabb, minden sokkal költségesebb miatt, az azt jelenti, hogy költséghatékonyság szempontjából a rendszer nagyon sokat vesztett az elmúlt évek alatt.
Azért a kórházak kapcsán rendre felvetődik mindig a kérdés, és hát ilyen polémia központi kérdésévé válik, hogy sok vagy kevés a kórház, sok vagy kevés a kórházi ágy. És azért, amikor valaki kórház bezárásról, kórházi összevonásról, netán ágyszám csökkentésről beszél, arra többnyire ez rázudul a harag és az ösztűz, mert hát nyilván mindenki azt szeretné, ha minden nagyvárosban, a fővárosban, minden kerületben ott lenne egy teljes személyzettel működő kórház éjszakai ügyeletekkel, de hát ez nem nagyon megvalósítható.
Nem megvalósítható. Magyarországon valamivel kevesebb, mint 60 ezer ágy van jelenleg, de ebből is körülbelül 20%-a a kórházi részlegeknek gyakorlatilag nem működik, mert humán erőforrásra nem tudják föltölteni. Tehát egyszerűen jelenlegi körülmények között az egész intézmények nem tudják teljesíteni azokat a feladatokat, amiket rájuk rónak. De hozzáteszem, hogy még ez az átszám is, ami azért csökkent az elmúlt években szépen, még ez is nemzetközileg sok. Tehát azon kórháza, illetve azon országok közé tartozunk, ahol a kórházi ágyak száma magas lakossághoz viszonyítva. Ugye, jó lenne, hogyha sokkal több beteget tudnának ellátni egynapos beavatkozások keretében, és ezeket az egynapos beavatkozásokat nem csak kórházakban, hanem jobban működő, jobban felszerelt szakrendelőkben is el lehetne látni. Tehát ekkor is például már ki lehetne hozni a betegeket a kórházakból, de még mindig egy 15-20% körül van azok betegek aránya, akik például egynapos beavatkozás keretében kapják meg az ellátást. Tehát ezeket föl kéne pörgetni, föl kéne tolni magasabb szintre, hogy a rendszer jobban pörögjön, mint ahogy pillanatilag pörög.
Néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt vendég a Magyar Orvosi Kamara új elnöke Álmos Péter, és arról beszélt, hogy érdemes lenne azon gondolkozni, hogy a kórházi feladatokat újra gondolva kórházakat átprofilírozni valamilyen módon, hogy mondjuk nem a éjszakai ügyeleti ellátás, de nappal valamilyen szakrendelői funkcióként működtethető, tehát ez is egy út lehet, hogy
ez egyértelműen,
nem bezárás, csak újra gondolni.
Is az a jellemző, hogy a profilt megváltoztatják, hiszen egyre több idős beteg, aki mondjuk otthonában már nem tud maradni, akkor be tudna feküdni ilyen ápolási jellegű intézménybe, és akkor ott kapna akár időleges, akár hosszabb időszakra vonatkozóan valami ellátás, valami felügyeletet. Muszáj lenne ezeket elrendezni Magyarországon is. Egyértelmű, a profilváltásra szükség van. Ágyakat egy időben elkezdték átprofilírozni, hogy akkor legyenek a szociális ellátás, inkább szociális ellátás irányába kivonni, de ott akkor úgy tudom, hogy egyelőre ezek a kísérletek csak annyiban maradtak, hogy megváltoztatták a névtáblát, de egyébként a funkciójukat tekintve semmi változás nem történt. Tehát ápolási otthonokra, ápolási intézményekre nagyon nagy szükség lenne, ráadásul ott van, hogyha valakinek idős hozzátartozója van, és látja, hogy Parkinson-koros, vagy egyéb megbetegedése, egyszerűen nem tudja hova elhelyezni. Hogyha ő nem tud otthon maradni mellette, akkor ellátatlanul marad az idős ember. Tehát az időskori gondozással kapcsolatosan lesújtó a helyzet ma Magyarországon. És tényleg
amit tegyük hozzá, talán még a hospice-ellátást is.
És a hospice-ellátás is, tehát egyszerűen méltósága megöregedni, vagy meghalni Magyarországon nagyon nehéz, csak akkor, hogyha az embernek sok pénze van.
Beszéltünk az egyes ellátási szinteken a diagnózisokról, és az jutott eszembe, hogy hát itt azért betegek sorsa múlik nyilván ezen, hogy egyrészt, hogy minél előbb elkészüljön az a diagnózis, és láttam én itt egy irányelvet, majd javítson ki, hogyha ez nem így van, hogy daganatos betegség gyanúja esetén 14 napon belül el kell végezni a CT-MR vizsgálatot. Ez vajon működik, vagy tartható ez a jelenlegi kapacitások mentén?
Szerintem igen, tartható lenne, addig, amíg a CT-MR-rel kapcsolatosan volt egy magánegészségügyi kapacitás is. Addig egyébként ezt ugye a korábbi emlékeim alapján, illetve az OEP akkori főigazgatója, tehát az egészségbiztosító főigazgatója azt állította, hogy durván 90%-ban ez teljesült. És nem tudom, hogy aztán ez helytálló információ volt-e, de most, hogy a CT-MRI-vel kapcsolatosan azt mondták, hogy csak államintézményben lehet ilyen közfinanszírozott ellátást nyújtani, azóta ez a történet megrodjant. A másik dolog, hogy egyébként a 14 nap is sok, tehát nemzetközi ajánlatok, vagy ajánlások az olyan 7 nap körül vannak, és ami nincs hozzátérve, illetve talán nem elégségesen van végigvinni, az, hogy mennyi időn belül kapja meg a beteg a leletet. Mert az is nagyon hosszú ideig tud tartani, ami eldönti a betegnek a sorsát.
Olyan hosszú ideig?
Már azért, mert nincs, aki leletezzen. Patológus kevés van ebben az országban, nagyon sokan elmentek a magánszférába dolgozni, és itt tovább ezek mind.
Nem tudom, hogy ez jó szó-e, de kialakítható, vagy szerencsés lenne kialakítani amilyen gyorsítósávokat az egészségügyi ellátásban, hogy bizonyos betegségeknél nem most hetek, de akár napok is számítanak.
Egyértelmű. Szerintem a kormányzat rá fog feküdni erre a történetre, És szerintem el lehet érni azt, hogy egy hónapon belül, hogyha kiderül, hogy daganatgyanúja van, kivizsgálják, és utána a terápiáig is eljusson a beteg, hogy megkezdik a terápiát, egy hónapnál hosszabb időt, ezt nem szabad, hogy igénybe vegyen. Igen, vannak országok, ahol gyorsítósávokba látják el. Egyértelműen kell, hogy a beteg kapjon mindenütt zöld jelzést, hogyha megy.
Többször emlegettük a kormányt, az új kormányt. Azt hogy látja, hogy az, hogy az egészségügynek 16 év elteltével van önálló tárcája, az jó irány.
Nagyon.
És az, hogy mondjuk a tárca élén egy orvos vagy egy szakmabeli van, és nem egy rendőr, mint korábban?
Hozzáteszem, hogy én Pintés Ádor sok mindenét tudtam tisztelni egyébként. Én figyeltem a működését, hogy igyekszik segíteni az egészségintézményeket, annak ellenére, hogy nem vág a profiljába. Tehát ő becsülettel próbálta megtanulni az egészségügyet, ezért tisztelet jár neki, csak ugye a megoldási módozatok, amiket választott, az inkább egy rendőrszerepre utal, tehát ezért például egészségszolgálati jogviszony bevezetését, ezt például az egészségben dolgozók nagyon nem szeretik, ez egy önálló alkalmazási forma, jogviszony, és itt ugye az orvosokat, nővéreket lehet kirendelni ide-oda, de ez például, ha valamit meg kell változtatni a mostani kormánynak, az például ez. De ez visszatérve, persze, hogy jó, az, hogy az egészségügyi tárca vezetője mindig ott ül a kormányüléseken, nagyon fontos. Rengetegszer merülnek fel olyan kérdések, amikor ott kell lenni az egészségügyi tárca képviselőjének, mert hogyha hülyeséget beszélnek a kormányban a többiek, akkor ki tudja javítani. Vagy horribile dictu, ugye kapott lehetőséget az egészségügyi miniszter, hogy bizonyos kérdésekben vétójoga lehessen. Ezek szerintem nagyon fontos garanciák.
Említettük az imént ezt a bizonyos gyorsítósávot, hogy ez szerencsés, hogyha ez működne a gyakorlatban, de hát ugye kevésbé gyorsítósávról szoktunk beszélni, hanem inkább várólistákról szoktunk beszélni, meg hallani, műtéti várólistákról, amik azért az elmúlt években rendre, hát másfél-két és fél évre duzzadtak, mondjuk egy csípőprotézis műtét, az 2-2,5 év, miközben felcsillantják a lehetőségét annak, hogy lehet ez egy hónap is, vagy meg lehet csinálni a jövő hónapban, csak akkor ki kell fizetni ezért, hát 2-2,5 vagy 3 millió forintot. De hogyan fér bele mindez a fennen hirdetett szolidaritás elvébe?
Tehát igazából egyrészt, hogy a kórházaknál, hogyha valaki feliratkozik egy ilyen listára, és várakozik, valójában nem kell annyit várakozni, mint amennyi ott megjelenik. Tehát általában annál gyorsabban kapnak beavatkozási lehetőséget a betegek szerencsére.
Kettő. Hát az én ismerősöm az kivárta a 2,5 évet.
Szegény, nem kellett volna. El kellett volna mennie más intézménybe. Mindig ilyenkor meg kell nézni a többi intézményt is. Ma már ugye, azért is ez a korábbi kormány is preferálta, hogy az emberek nézzenek széjjel, hogy hol, mekkora a várólista. És hogyha hajlandó tovább elmenni, mint ameddig eddig akart elmenni, például elmegy Debrecen Egyetemre, ahol ott viszonylag sok az elszámolható
teljesítmény.
Igen, van. Mozoghat. Tehát nyugodtan elmehetne a debreceni klinikára, és ott lehet, hogy sokkal hamarabb megműtenék, mint fővárosba. Tehát, hogy ezekkel a lehetőségekkel a betegeknek kellene élni, de erre mondtam azt, hogy tulajdonképpen a várólista ledolgozásánál, hogyha a kormány nagyobb összeget szánna arra, hogy és jobban megfizetné ezeket a beavatkozásokat, akkor biztos, hogy sokkal többet el lehetne végezni. Tehát hivatalosan a mai kormány fölvállalta azt, hogy a várólistákat ledolgozza, úgyhogy egy tolerálható...
Van, akit konkrét ígéretek,
igen,
ugye
Hegedűs
Zsolt azt mondja, hogy 2027 végére megoldják, hogy fél évnél tovább senkinek meg kelljen várnia.
És ez a fél év az egy elfogadható.
Hát ez egy rokonszenves gondolat, hogyne. Meg lehet ezt csinálni vajon 2027 végére?
Hogyha megfelelő erőforrásokat fordítanak rá, és jól megszervezik az ellátást, meg lehet csinálni, igen.
Érintőlegesen említettük már az orvosi béremeléseket. Ez azt is jelenti, hogy a paraszolvencia, a hálapénz az teljesen eltűnt a rendszerből, mondhatjuk azt?
Radikálisan csökkent. Teljesen biztosan nem tűnt el. Meg ráadásul ugye az orvosoknak az egyik kedvelte foglalatossága, hogyha betegekkel találkoznak, hogy azt mondják, hát uram, nagyon sajnálom, de én nálam a következő egy hónapban nem tud sor kerülni. Nagyon fontosnak találja, javaslom, hogy a magárendelőbe keressen föl. Tehát ez egy nem túl rokonszenves
magatartás. És az megfizetős.
Az meg természetesen fizetős, tehát hogy itt vannak ilyen mozdulatok a rendszerben, tehát ezek bent ragadtak. Nyilvánvaló, hogyha a kormány elszánja magát arra, hogy elkezdi figyelni az orvosoknak a tevékenységét, működésüknek az eredményességét, a beavatkozásoknak az eredményességét, és közben ezek a paraméterek mellé valami finanszírozás ösztöndőket is rendel, akkor előfordulhat, hogy bizonyos orvosok föl lesznek szólítva arra, hogy az a tevékenység, amit végzel, az kevés, kettő szakmailag nem elfogadható, pörgess föl, segítünk, tanítunk, gyere plusz tanfolyamokra. Tehát előfordulhat, hogy egyrészt elkezdik az orvosokat ilyen szempontból piszkálni, hogy egy picit másképpen, gyakrabban, és máshogyan lásd el a betegeket. A kérdés az, hogy az orvosok ezeket hogy fogják venni. Nyilvánvaló, hogy plusz finanszírozásért esetleg előfordulhat, hogy igenis hajlandók lesznek a közellátásban maradni, de ezért mondtam, hogy ez egy nagyon szenzitív terület, hiszen azáltal, hogy az orvostársadalom elmegy a magánorvosi szektorba, és ott sokkal jobban keres rövidebb idő alatt, mint a közellátó rendszerbe, ez egy menekülési útvonal, tehát arra kell figyelni, hogy olyan beavatkozások legyenek, hogy az orvostársadalom ne vonuljon ki a közellátásból.
Uh-huh. Csak egy zárójeles dolog így a hálapénzhez kapcsolódóan, mert ez jutott eszembe, hogy óhatatlanul jött azért egy, azon túl, hogy most ugye van már egy jogszabályi tiltás ennek a vonatkozásában, de hogy jött esetleg egy, hát úgymond ilyen generációs szemléletváltás, és tehát az én szüleim, vagy a nagyszüleim teljesen természetesnek vették, hogy elmennek egy orvosi beavatkozásra, vagy akár a házi orvosukhoz, és akkor odaadnak egy borítékot, és az én gyermekeimtől ez például annak ellenére, még amikor nem volt tiltás a állapénz, ez tőlük teljesen idegen volt, és nem is értették, hogy miért.
Hát tulajdonképpen ezt a mozgalmat a mostani kamara indította el.
Hát
egy orvos a hálapénz ellen című mozgalomból nőtte ki magát az egész történet, amikor a fiatal orvosok azt mondták, hogy nem vagyok hajlandó paraszolvenciát elfogadni, nem akarom, hogy a zsebemet töltsék a betegek, teljesen igazuk volt. E tekintetben helyén való, hogy a paraszolvencia nagy arányba egyszerűen kivételre került az közellátó rendszerből, de sajnos miután helyette semmi nem jött be, ezért az ellátórendszer ma rosszabb teljesítmény nyújt, mint korábban. Kevesebbet dolgozik, és jobban betegelhárító lett, mint korábban volt.
Ha megnézzük az egészségügyben dolgozókat, akkor beszélhetünk, hát ugye a nővérek, ápolók esetében továbbra is hallani elég nagy számokat a tekintetben, 20 000-es nővérhiányról
olvastam,
vagy akár több is, tehát az ott azért eléggé drámai számok vannak, de beszélhetünk akár orvoshiányról is?
Vagy az mind a kettő van jelen, de azért nővérhiány az, ami akutabb, és azonnali beavatkozást igénylő. Ugye most a kormány tárgyal is a szakdolgozókkal, hogy egy 25%-os béremelést kapjanak. Nagyon, nagyon
fontos. Ugye, ha jól tudom, akkor az ő bérük az orvosi fizetésekhez volt kötve.
Igen. 37%-ba rögzítették, de ez láthatóan elégtelen volt, mert hogy akkor a szakdolgozói hiány van, hogy a helyzeten változtatni kell. Tehát az a kormányzati szándék, hogy emeljék a nővéreknek a bérét, teljesen helyén való. Az nem lenne szerencsés, hogyha a bértábla alapján megkapnák a nővérek a 25%-os béremelést, és megint nem adunk lehetőséget a kórházigazgatóknak, intézményigazgatóknak, hogy ő döntsék el, hogy melyik nővér illeti meg ez a magasabb bér.
Egy 15%-os
nem tudom, remélem, hogy lesz lehetőségük. Egy 15%-ot biztos, hogy mindenkinek érdemes odaadni, de azon fölül, vagy egy 20%-os is, hogy maradjon az intézmény vezető kezében egy lehetőség, hogy premizálja azokat, akik jobban dolgoznak. Mm. Ez nagyon fontos lenne.
Hova lettek egyébként a szakápolók és a nővérek? Külföldre mentek, pályaelhagyók lettek, vagy soha nem is voltak elegen?
De korábban azért voltak, és ráadásul akkor olyan elkötelezettségű nővérek dolgoztak az egészségbe 10-15 évvel ezelőtt, ami ma már elképzelhetetlen. Csak nyomokban van azon ápolók körében, akik még dolgoznak, elképesztő gondossága, odafigyeléssel voltak képesek a betegekkel foglalkozni, ma pedig akár OK-s képzéstől kezdve bármilyen pár hónapos képzésre is be tudnak jönni, és az egész intézmények fölveszik még akkor is, hogyha tudják, hogy nem alkalmas, mert hogy nincs ember. ezen a helyzeten tényleg muszáj radikálisan.
De a szakképzés egyébként rendben van, mert én teljesen véletlenül nézegettem a múltkor, és például Budapesten nem, alig találtam egészségügyi szakképzőintézményt.
Igen, tehát ez a probléma, hogy az sincs. És nem megfelelő életpálya. Ugye az, hogy azért három műszakba kell dolgozni sokszor, azért a nővérek jelentős része hölgy, és akkor ő most a családot hogy tudja összetartani. Tehát ez ennyi olyan komponens van, ami alapján fölül kell vizsgálni, hogy milyen életpályamodellt kínálnak a nővéreknek, hogy a szakmai gárda meg tudjon erősödni a korábbi színvonalra legalább.
Lassan letelik az időnk, de talán zárjuk a beszélgetést a prevencióval és a megelőzéssel. Én az újságírói pályámat azt a 80-as évek vége felé kezdtem, amikor Csehák Juditnak hívták az egészségügyi minisztert, és emlékszem, hogy akkor volt egy meghirdetett nagy népegészségügyi program, aztán azóta többször lettek ilyen programok.
De, program meghirdetésből volt elég.
De hogy akkor is már központi kérdés volt, hogy prevenció, megelőzés, a szűrővizsgálatok fontossága, és tudom azt, hogy egészségtudatosság szempontjából sem állunk túl jól, de a rendszer adott ahhoz, hogy működjön is ez a prevenció a programokban?
Itt ottam ott azért vannak sikerek, például a méhnyakrák szűréssel kapcsolatosan, illetve vannak a megelőzésével kapcsolatosan, a human papilloma vírussal kapcsolatos védőoltás, például, hogy a fiatal hölgyek és urak korosztályban ma már egy teljesen elterjedt védőoltás, ez például meg fogja akadályozni, hogy bizonyos rákos megbetegedések a rendszerbe előforduljanak, ez például egy jó népegészségügyi beavatkozás, mint ahogy az is jó népegészségügyi beavatkozás volt, ami még Szócska Miklós államtitkár idejében történt, amikor a nem dohányzók védelméről szóló törvényt módosították, és közösségi terekben megtiltották a dohányzást. Ennek köszönhetően a passzív dohányzóknak az aránya elképesztő mértékben lecsökkent. És tulajdonképpen ehhez az időhöz köszönhető az, hogy elkezdtek a bizonyos korosztályokban, elkezdtek leszokni a dohányzásról, és ma azt látjuk, tehát egy ilyen népegészségügyi beavatkozás eredményeképpen azt látjuk, hogy a tüdőrákkal kapcsolatosan, illetve a dohányzással kapcsolatos daganatok körében elképesztő beszakadás történt. Tehát nincs annyi ilyen beteg a 40 és a 60 év közötti korosztályban, és plusz a halálozásuk is beszakad gyakorlatilag. Tehát vannak eredményes beavatkozások. A mai kormány esetében ugye hál' Istennek fölismerték, hogy ennek a prevenciónak, illetve ilyen kormányzati beavatkozásoknak van jelentősége, és az egyik legjobb szakértőt, akit ezen a téren lehetett találni, a Bokó Zoltánt föl is kérték államtitkárnak. Ha valaki tudja, hogy milyen beavatkozásokra érdemes odafigyelni, és hány területen lehet majd e téren eredményes beavatkozást tenni, az éppen ő, úgyhogy én is bizakodva tekintek a tekintetben, hogy erre lesz forrás.
De említette a dohányzás ellenes kampány, de például az, hogy a tüdőszűrés, ami hosszú-hosszú időn keresztül ugye kötelező volt. Tehát, igen, sőt, igen. Még ilyen büntetési tétel is járult ahhoz, hogyha nem ment el az ember a tüdőszűrő vizsgálatra. Ez most már nincs így, de ez pont azért, mert hogy már a TBC már...
TBC igen, eltűnt, és nagyon szűk csoportot érintett.
Ez nem baj egyébként, mert a múltkor nem. Tehát ez
én úgy tudom, hogy ez nem okoz problémát pillanatilag. Viszont az, hogy az alacsony dózisú CT-kkel kapcsolatosan nézik azt, hogy tüdőrák előfordul-e, vagy ilyesmi, annak lenne jelentősége, hogy ezek a vizsgálatok nagyobb számba forduljanak elő, úgyhogy reméljük, hogy ezek az eszközök is előtérnek.
De hogy akkor tulajdonképpen a szűrővizsgálatokra azért üzembiztosan megvan a hálózat, megvan az eszközrendszer, csak nekünk kellene kicsit egészségtudatosabbnak lenni. Mert én tudok olyan esetet, nekem egy ismerősöm, mert ugye a vastagbél daganatok előkelő helyen vannak Magyarországon,
és igen.
A halálozási arányban is az egyik vezető halálok Magyarországon, és 51 néhány évesen saját magától szeretett volna elmenni egy kolonoszkópiás vizsgálatra, és szinte lebeszélték róla, mert hogy megkérdezték tőle, hogy van valami panasza, vagy miért?
Nem, egyértelműen, hogy ha az egészségügyi rendszer mindennapjét nézi az ember, akkor ők azt mondják, hogy a szűrővizsgálatokkal nekik még kellene foglalkozni. Kettő, amikor a kormány ugye pont a vastagbél daganatokkal kapcsolatosan elindította a székletből történő vizsgálatot, illetve a kolonoszkópia, akkor azt mondták a sebészek, hogy de ki fogja ezeket megműteni, hogyha ezekről kiderül, hogy műteni való esetek. Tehát, hogy nem, az egész apparátus föl kell állítani sokféle tekintetben, és egy ellátási betegutat kell, hogy az ilyen kisült betegeket ténylegesen legyen, aki ellátja.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.